Keresztény Közéleti Akadémia.
Hidász Ferenc Ferences szerzetes a beszélgetőtársam. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, és azt hiszem, hogy most nagyon boldog Hidász Ferenc, mert hosszú évek munkája, fáradozása eredményeként megszületett Szedő Dénes összes műveinek második kötete. Kedves Ferenc atya, mit tartalmaz a második kötet, és mekkora munka volt összegyűjteni a kötet anyagát?
Én is köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy első kézből hallhatnak erről a csodálatos kötetről, amely folytatása egy 2011-ben megjelent első kötetnek, amely Szedő Dénes műfordításait tartalmazta. Ez egy vaskos kötet volt, elfogyott már régen, Szent István társulat adta ki. A második kötet verseit, ének szövegeit, prózai írásait, válogatott levelezését tartalmazza, és egy külön fejezet szól Szedő Dénesről, megszólaltattam még élő, vagy már elhunyt őt ismerőket, és nagyon szép visszaemlékezéseket írtak, ami ezt a kötetet különösen is gazdagítja. Körülbelül úgy kell elképzelni, hogy ez egyszerre egy-egy irodalomtörténeti tanulmány, vers elemzés, és ha valaki kézbe veszi a kötetet, akkor ezt egy kötetre megkapja, nem kell könyvtározni. Amit Szedő Dénesről illik tudni, szabad tudni, tudni kell, azt ebben a kötetben a kedves olvasó megtalálja.
Ki volt Szedő Dénes? Röviden, hogy lehetne összefoglalni, a 20. századi ferencesek egyik kiemelkedő művészegyénisége. Kákonyi Asztrik a festészetben, Szedő Dénes pedig az irodalomban, műfordításban, de rajzaival is maradandót, emlékezeteset alkotott, azt hiszem.
Azt hiszem, hogy egy rövid idézet erejéig megszólaltatjuk Szedő Dénest. 1948-ban, amikor párizsi magyar lelkésznek kinevezték, és az útlevél igényléshez egy életrajzot fogalmazott meg. Az útlevelet ugyan megkapta, de a politikai körülmények miatt már nem utazhatott ki Párizsban, nem foglalhatta el a kinti helyét, feladatát. Így fogalmaz. Születtem 1902. június 9-én Budapesten. Apám Szedő Gáspár érettségizett, nagyvonalú, eredeti ízlésű ember volt. Foglalkozására papírkereskedő. Napsugaras gyermekkort biztosított két fiának, László bátyámnak, most Kármelita szerzetes pap, és Mihálynak, vagyis nekem. Korán 1915-ben veszítettük el. Széplelkű édesanyánk előzvegyülve, elszegényedve, polgáriskolai oklevelét vette elő, és hősies küzdelemmel nevelt föl. Nagy nemzeti géniuszaink és az európai kultúra szeretetét oltotta belénk. 1945 elején szentül halt meg. 1924-ben lépett Szedő Dénes a ferences rendbe, Széchenyben kezdte meg a noviciátust, majd Gyöngyösön végezte a teológiai tanulmányait. 28-ban, december 8-án pappá szentelték, és utána különböző kolostorokban működött, úgy, mint Széchenyben, Egerben, aztán megint Széchenyben, Gyöngyösön, újra Egerben, Pécsett, Budapest Pasarét, aztán újra Pécsett, akkor megint egy kis időre Eger, és végül Pécsről hurcolta el az ávó 1950. június 9-én, éppen születésnapján. Utána 1950-től a kitaszítottaknak a sorsában osztozott, hiszen a szerzeteseknek a legnagyobb részét az akkori politikai hatalom szélnek eresztette, civil munkát kellett vállalnia, majd a Váci Egyházmegyében kapott papi feladatokat 1951-től 58-ig. 58-ban betegsége miatt kénytelen volt abbahagyni a lelkipásztori munkát, és onnantól kezdve a szó klasszikus értelmében szabadúszó lett. Kik segítettek rajta, hogy megélhessen, hiszen nyugdíjat nem kapott, állása nem volt, az irodalmi alap biztosított számára havi 500 forintot éveken keresztül. Ezen kívül legjobb barátai Vörös Sándor, Illyés Gyula, Németh László biztosítottak számára műfordítási lehetőséget. Az azt jelentette, hogy volt úgy, hogy egy éves költséget sikerült műfordítással megszerezni, a megélhetési költséget. Rengeteget fordított, az első kötet erről szól, minden nyelvből gyakorlatilag, német, francia, olasz, latin, görög. A klasszikusokat a gimnáziumi tankönyvben, Petrarca dalos könyvéből az ő fordításában idézik az egyik szonettet. Aztán ugyancsak az ő fordításában olvashatjuk a Carmina Burana számtalan énekét. Életét 1983-ban fejezte be Pasaréten, a kolostor közelében kapott egy kis szobácskát, ott élt, oda jártak, mint egy búcsújáró helyre, a kornak a nagyjai és az egyszerű emberek egyaránt, költők, írók, festők, szobrászok, és a kis szobája az egyszerre volt misézőhely, hiszen ott misézett, volt egy kis minisztránsa, egy mozgássérült lány, aki haláláig ott volt a közvetlen közelébe. Általában két vagy esetleg három személyesek voltak ezek a szentmisék. Az 50-es években már sokan úgy gondolnák, hogy hát akkor nem nagyon jelenhetett meg egy szerzetes paptól vers, mégis a vigiliában egymás után jelentek meg versei, az 50-es, 60-as, 70-es években. Ezek a versek 82-ben egy gyűjteményes kötetben is megjelentek, Facimbalom címmel. A mostani kötet, amit a kedves hallgatóknak szívből ajánlok, teljes egészében tartalmazza ennek a Facimbalom című kötetnek a saját verseit, énekeit, illetve Szent Ferencről rövid kis frappáns történetek egy-egy ceruza rajzzal kísérve, aminek ő nagymestere volt, és ha valaki ránéz, lehet, hogy azt gondolja, hát egy kisgyerek is tud ilyet rajzolni. Borsos Miklós, akit nem kell úgy külön bemutatni, hiszen hatalmas egyéniség volt, nem csak szobrászként, festőként, grafikus is volt, és azt mondta, hogy igen, Dénes, nagyon jók a rajzait, folytassa továbbra is készítsen. A kötet másik érdekessége, gazdagsága a különböző helyekről összegyűjtött prózai írásai. Ezek részben megjelentek az Új Emberben, részben megjelentek a Vigiliában, és részben kéziratban maradtak, amit így most sikerül közkincsé tenni. Az egyik legszebb megemlékezéséből idéznék, amit Kodály Zoltánról írt, aki neki szerzőtársa volt, hiszen 12 zeneművére írt szöveget Szedő Dénes, a legismertebb, amit valószínűleg mindenki ismer, ha Adventben énekeli, a Jöjj el, Emmanuel, csak téged áhít Izrael. De épp így a naphimnusz fordítását is Kodály megzenésítette. Mindenható fölséges és jóságos úr, tiéd a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás. És Kodályról egy gyönyörűséges verset írt 1956-ban, nem véletlen, hogy 56-ban, előtt 55 év végén jelent meg Kodálynak a Zrínyi Szózata című műve, amelyben refrénként hangzik fel, hogy ne bántsd a magyart. És ez a vers így szól. Az őrszem Kodály Zoltánnak. Őr, hányadán az éj, dermed csönd, kripta mély. Felkiált ekkor egy őrálló, s zeng a hegy, mint félrevert harang zúg, ne bántsd a magyart. Torkán az úr kiált, ront, épít, sújt és áld, s mely dúlja szőleink, a vatkan is meging, vert sebből vére hull, s tudja, nem szabadul.
Nagyon-nagyon szép. Egy-két nevet, akik az emlékeiket Szedő Dénessel kapcsolatban, vagy Szedő Dénesről a kötetben fölelevenítik, megosztják velünk az olvasóval.
Először említeném azokat, akik már elköltöztek. Nemes Kürti István, akivel fél évig együtt tanítóskodott a Hegyháti úti kollégiumban, ahol csellengő gyerekeket, kamasz fiúkat neveltek. Harmadikként Pilinszky János is ott volt. Nagyon szép megemlékezés van Nemes Kürtitől. A kötet meghatározó egyénisége Vasadi Péter, aki 2 éve költözött el, 2017 novemberében, éppen a kötet lezárásához készülődtem. Őt kértem meg, mint aki a legjobban ismerte, szerette és értékelte Szedő Dénest, hogy írjon előszót a kötethez. Úgyhogy ez már egy posztumusz írás lesz Pétertől. 3 megemlékezés is szerepel a kötetben tőle, hiszen a temetésén, Dénes atya temetésén ő mondta a búcsúbeszédet Margit körúton Budapesten a Ferences kriptában. Aztán a édestestvére bátyja, Szedő Szeverin, 2 szép megemlékezést is hátrahagyott.
A karmelita szerzetes.
A karmelita szerzetes, igen. A kisebb testvér az egyik megemlékezésnek a címe, hiszen az ő öccse, Dénes, valóban kisebb testvér volt a szónak mindkét értelmében.
Igen, tehát mint Ferences is kisebb testvér volt, a kisebb testvérek rendjének volt tagja, illetve a Szedő családban ő volt a kisebbik.
Aztán akit még mindenképpen ki kell emelni, még élő nagy költőnk, Lator László, aki személyesen is ismerte Szedő Dénest a 60-as években, az Európa könyvkiadónál dolgozott ő, és a Dénes atya vitte a fordításait, és hát megvitatták a Petrarca szonetteknél, hogyan is kell ezt, és a Dénes atya mindig javított, és egy gyönyörű egyoldalas visszaemlékezést fogalmazott meg Lator László, ma is él, éppen ma adtam föl a kötetet az ő számára, telefonon már jeleztem, hogy majd szeretném fölkérni, hogy megszólaltassam akár a rádió, akár a televízió előtt, Szedő Dénesről az emlékeit. A másik csoport a Ferences testvérek, akik ismerték és szerették és értékelték Szedő Dénes költészetét, lelkiségét, Ferences hivatását. Zagykó Lászlót kell legelőször említeni, hiszen az előző kötetnek, az első kötetnek ő írta a tanulmányát, és a kötet szerkesztését is ő végezte. A második kötetnél is segítkezett, nagyon komoly segítséget kaptam tőle, hogy a kötet minél jobb legyen, az ő írásai is, ő is több írással szerepel. Somonyi Pap Zoltán, talán a neve ismerős az idősebbeknek, a rádió irodalmi műsorának volt ő a szerkesztője a 80-as években, és 89-ben Szedő Dénesről egy társalgó műsort tartott, és ott a László atyát szólaltatta meg, nagyon izgalmas írás. Ezt hanganyagként sikerült megszerezni, leírtam, és ez most olvasható. Kismenyhért Ferences atya, aki Dénes atyát utolsó hónapjában látogatta, ő végezte a borotválás feladatát, és közben sok mindent meg is osztott vele. Egyébként papá szentelése előtt Dénes atya tartotta neki a lelki gyakorlatot, és erről is megemlékezik Menyhért atya a Dénes atyáról szóló visszaemlékezésében. Tokár János szintén Dénes atyát ismerte, ő volt a borbé. Ő járt hozzá, és ilyenkor őt is megajándékozta sok-sok gondolattal, anyaggal, többek között rajzokkal is, az egyik rajz szerepel a kötetben is. Aztán Magyar Gergely, akivel együtt ott voltunk Dénes atya beteg ágyánál, a halálos ágyánál, éppen akkor költözött el, amikor ott virrasztottunk, imádkoztunk mellette, és talán innen is adódott, hogy én kaptam ezt a szép feladatot, hogy a Dénes atyának a hagyatékát gondozzam, őrizzem, és tegyem közkincsé, ami azt hiszem, hogy most ezzel a második kötettel lényegében, ezt a feladatot lényegében sikerült is teljesítenem.
Szinte közismert irodalomtörténeti tény, hogy Szerb Antal utas és holdvilágának a szerzetese Szedő Dénes.
Valóban vele kellett volna kezdeni Szerb Antallal, hiszen a megemlékezések sorában a regényből a Dénes atyára vonatkozó részeket nagyon ügyesen László atya kigyűjtötte, és László atya megfogalmazása szerint Szerb Antal nyújtotta a leghitelesebb képet szedő Dénesről, hogy ki is volt ő. Az ifjúság, a kortársaknak a hegemonja, vagyis a vezetője, aki aztán Ferences lett, és Szerbanttal fölkereste őt, és a regény megírásakor számtalan életrajzi mozzanatot is találunk, de a legszebb részeket az olvasó megtalálja a kötetben Szerbanttal, milyen is volt ő szerinte, az ő szemében Szedő Dénes, Ferences költő, műfordító, nagyszerű. Egyébként azt mondta, azt írta, hogy régi korokban ezt az embert szentként tisztelték volna.
Zagykó László Szedő Dénes nagy tisztelője és művészetének becsülője. Itt van előttünk Szedő Dénes összes művei második kötete. Most jelent meg a Ferences rendtartomány gondozásában. Mit jelent számodra?
Számomra ez a kötet azért olyan fontos, mert hogy az, ami nekem az életemnek a nagy kincse volt, hogy ismerhettem a Szedő Dénes atyát, és nem csak, hogy ismerhettem, hanem azt hiszem a belső világát is feltárta. Kölcsönösen lelkileg segítségére voltunk egymásnak. Én az ő lelki gyermeke volt, és ő pedig számomra engem használt, mint papot, és az olyan mindig olyan hatalmas megrendülés volt számomra, hogy egy szent, mert más nem tudok róla mondani, egy szent életű ember hogyan képes könnyek között a bűnét megvallani, ami számomra nem bűnvallomás volt, hanem a szentségnek a hatalmas megnyilvánulása. És én azért örülök ennek a kötetnek, mert ez a kötet valamit visszaad ebből a lelki kincsből, és hogy ne csak én rendüljek meg ettől a lelki nagyságtól és lelki kincstől, hanem azok is, akik most kezükbe vehetik Szedő Dénes saját műveit, a verseket, a prózáit, az esszéit, és hát a leveleit, ami egy különleges műfaja a Szedő Dénesnek.
És hát kis rajzait is.
Hát a kis rajzaiból egyet és kettőt, és hát a mallomásokat őróla. Mert hogy az is olyan csodálatos az ő világában, hogy a népszerűségtől írtózott, felszínességtől írtózott. Az, ami jellemző a nagy világra, az ellenkező jellemző a szedődés, és mégis mindig ott volt körülötte egy ilyen vonzás kör, vagy baráti kör, nem is tudom, hogy nevezzem, és hogy ez a legkiválóbbakból és a legelesettebbekből állt. Hát így kerülhettem én is az utóbbi körbe hozzá közel, de hogy hát a legkiválóbbak, hát névsort olvashatok, vagy mondhatok, hát a Szerb Antaltól kezdve a Kodály Zoltán, a Bárdos Lajos, a szobrász művész, a Borsos Miklós, vagy akivel olyan nagyon belső kapcsolata volt utolsó időkig, a Vörös Sándor. Vagyis azért a madarat tolláról, embert barátjáról, ha csak ezt a névsort olvasom, az azt jelenti, hogy Szedő Dénes hatalmas szívbéli gazdagság, és ezt a szívbéli gazdagságot ezt úgy ki tudta mondani, vagy fejezni a műveiben. És ezért nekem szívügyem, hogy másnak is legyen öröme.
Ezek a személyes élményeken túl hol tudod őt úgy elhelyezni, vagy hol látod az ő helyét a 20. századi magyar irodalomban? Kik a rokonai?
Hát a irodalomtörténeti nyelven erre válaszolva, hogy a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozik, hiszen a nyugatban indul Osvátnak a felfedezetje, és ha a 20-as években indul az ő pályája a nyugatban, Babiccsal, Szabó Lőrinccel, Szerb Antallal, hogyha ezeket a nyugat számokat fellapozom, akkor együtt találom az ő nevét is, vagyis ebbe a körbe tudom elhelyezni az ő munkásságát. És lehet, hogy én szubjektív vagyok, mert hogy a szeretetem miatt, de hogy nem kisebb ennél a társaságnál.
Mégis igen kevesen tudnak róla. Miért nem jött át az ő költészete, miért nem vált olyan mértékben közkincsé, amit elvárhatnánk?
Szedő Dénes ludasabban vagy kevesen ismerik, mert mindenféle népszerűségtől menekült.
De most azért túljártunk az eszén, úgy látom ebben a kötettel, remélem, hogy sikerül arra helyre a köztudatba bevinni, amit megérdemel.
Én is nagyon remélem, és abban is reménykedek, hogy a mennyországban most már nem fed meg azért, hogy népszerűsítjük az ő művészetét, az ő költészetét.
Zagykó László, köszönöm szépen. A Ferences rendtartomány kiadásában jelent meg a kötet, amely hamarosan a katolikus könyvesboltokban is kapható lesz. Egyelőre a Ferences rendtartomány központjában lehet érdeklődni, hozzájutni. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.